Adráksam aham étam té.
Adráksam aham étam té.
Pizzáram mahad adbutam.
Pizzáram mahad adbutam.
Damsa baksita léhasya.
Damsa baksita léhasya.
Ránáhy asztisu sérate.
Ránáhy asztisu sérate.
Adráksam aham étam té.
Adráksam aham étam té.
Pizzáram mahad adbutam.
Pizzáram mahad adbutam.
Damsa baksita déhasya.
Damsa baksita déhasya.
Pránáhy asztisu sérate.
Pránáhy asztisu sérate.
Adráksam aham étam té.
Adráksam aham étam té.
Pizzáram mahad adbutam.
Pizzáram mahad adbutam.
Damsa baksita déhasya.
Damsa baksita déhasya.
Pránáhy asztisu sérate.
Pránáhy asztisu sérate.
Adráksam aham étam té.
Adráksam aham étam té.
Pizzáram mahad adbutam.
Pizzáram mahad adbutam.
Damsa baksita déhasya.
Damsa baksita déhasya.
Pránáhy asztisu sérate.
Pránáhy asztisu sérate.
Adráksam aham étam té.
Adráksam aham étam té.
Pizzáram mahad adbutam.
Pizzáram mahad adbutam.
Damsa baksita déhasya.
Damsa baksita déhasya.
Pránáhy asztisu sérate.
Pránáhy asztisu sérate.
Köszönöm, Mataji.
Adráksam aham étam té.
Pizzáram mahad adbutam.
Damsa baksita déhasya.
Pránáhy asztisu sérate.
Köszönöm szépen. Jöjjön a szavunk indi fordítás. Adráksam.
Adráksam.
Személyesen láttam.
Személyesen láttam.
Aham.
Aham.
Én.
Én.
Étam.
Étam.
Ezt.
Ezt.
Té.
Té.
Tiéd.
Tiéd.
Litszáram.
Litszáram.
A tűrőképesség.
A tűrőképesség.
Mahat.
Mahat.
Nagyon hatalmas.
Nagyon hatalmas.
Adbutam.
Adbutam.
Csodálatos.
Csodálatos.
Damsa baksita.
Damsa baksita.
Férgek és hangyák rágják.
Férgek és hangyák rágják.
Déhasya.
Déhasya.
Akinek a testét.
Akinek a testét.
Prána.
Prána.
Az életlevegő.
Az életlevegő.
Hi.
Hi.
Valójában.
Valójában.
Asztisu.
Asztisu.
A csontokban.
A csontokban.
Sérate.
Sérate.
Menedéket vesz.
Menedéket vesz.
Srila Prabhupád fordítása. Nagyon megdöbbentem, kitartásod láttam. Noha férgek és hangyák rágnak és falnak fel, életlevegődet a csontjaidban tartod. Ez kétségtelenül a csodálatra méltó. Nagyon megdöbbentem, kitartásod láttam.
Nagyon megdöbbentem, kitartásod láttam.
Noha férgek és hangyák rágnak és falnak fel,
noha férgek és hangyák rágnak és falnak fel,
életlevegődet a csontjaidban tartod.
Életlevegődet a csontjaidban tartod.
Ez kétségtelenül csodálatra méltó.
Ez kétségtelenül csodálatra méltó.
Srila Prabhupád magyarázata. Láthatjuk, hogy a lélek még a csontokban is létezhet, ezt mutatja Hiranyakasipu példája is. Amikor a nagy jógi szamádiban vannak, és testüket eltemetik, akkor bőrüket, velőjüket, vérüket és minden más szervüket férgek falják fel, de ha csontjaik megmaradnak, akkor transzcendentális helyzetben tovább létezhetnek. Nemrégiben egy archeológus olyan leleteket tárt a nyilvánosság elé, amelyek arra utalnak, hogy az Úr Jézus Krisztus eltemetése után élve jött elő sírjából, s hogy később Kasmírba ment. Számtalan példa van olyan jogikra is, akiket transzban eltemettek, és amikor néhány óra múlva kiesték őket, éltek, és egészségesek voltak. Egy jogi transzcendentális állapotban képes életben maradni még akkor is, ha nem csak napokra, de hosszú évekre temetik el. Srila Prabhupád ki. A magyán a Timiran teszi a magyán csinálására. Csak se rúgirít a mélyen, hogy te Csak si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Adhyata Si Vasadi Gopurukta
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Hát nekem az első, ami így feltűnt a verssel kapcsolatban, igazából amúgy a verset se értettem, hogy ezt most miért ilyen fontos. Hát ez egy ilyen klasszikus átkötőversnek tűnik, amikor két ilyen fontos filozófiai szakasz között vannak ilyen átkötőversek. Nem mondom, ezzel sokra nem megyek, és akkor a magyarázatban reménykedtem. És amikor olvastam, akkor először egyre jobban elkedvetlenedtem, hogy most ebből mit fogok kihozni. Nagyon érdekes, hogy Srila Prabhupád a misztikus jogikról beszél, hogy hogyan tudják használni ezeket a misztikus képességeket, amiket a különböző lemondások, vezeklések, jóga folyamatokkal érnek el, vagy azoknak az eredményeképpen. És mondom, ez egy fura dolog, mert nekünk igazából Srila Prabhupád mindig azt hangsúlyozza, hogy a Krishna Bhakti milyen fontos, és hogy nem szabad vágyni a gyánára, vagy a jogára. És hogy itt mégis beszél erről, sőt még Jézust is megemlíti, amit olvastam eddig, de nem gondoltam, hogy Srila Prabhupád is elfogadja ezt az elméletet, de ez is egy érdekes dolog. És akkor gondolkodtam, ugye arról van szó, hogy Hiranyakasipu a csontjaiban tartja fenn igazából a lelkét, vagy az élet erejét. És akkor azon a vonalon kezdtem meg gondolkodni, hogy ugye van Hiranyakasipu, de az ő testét lerágták a hangyák, a termeszek és a lepkék, ahogy az a Szentírásban áll. Ugyanakkor még mindig élet volt benne, szóval, hogy nem függött a testén. És akkor itt nyilvánvalóan látszik, hogy van különbség az önvaló és a test között. És amikor ez beugrott, akkor egy kicsit megnyugodtam, hogy akkor ezen a vonalon lehet. És akkor erről szeretnék most beszélni, hogy a lélek természete, miben léte, hasonló dolgok. Ugye a Bhagavad Gita-ban ismeri mindenki a verset, a Jayate Mriyate Vakadachin, Nayam Bhutva Bhavita Vana Buya, a Jonitya Sasvat Oyam Purano, Nahanyate Hanyamani Shagiri. A lélek nem ismer sem születés, sem halált, soha nem keletkezett, nem most jön létre, és a jövőben sem fog megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létező és ősi, s a testet meg is alig, ő akkor sem pusztul el. És hát láthatjuk, hogy Hiranyakasipunak már nem volt gyakorlatilag teste, csak a csontjai. Ő mégis élt. Ez így, hogyha az én materialista elmémmel gondolkodok, akkor ez így nem működik. Szóval, hogy valaki éljen, amikor nincs teste, ott akkor valami nem stimmel. És azon gondolkodtam, hogy ugye most ott tartunk, hogy Hiranyakasipu végzi a lemondásait, és Brahmá egy ponton a félistenek kérésére, akkor elmegy hozzá, és az áldásában akarja részesíteni, leönti a kis kamandorjával, és akkor Hiranyakasipu úgy életre kell, vagy visszakapja a testét. És hát nagyon nagy áldozatot vállalt azért, hogy áldást kapjon. Igazából feladta a testét, és ott állt olyan nagyon sok ideig, és éppen ezért már lángok csaptak ki a fejében, ami zavarta a félisteneket. És én ezen gondolkodtam, hogy mekkora erőfeszítés az, hogy lábújhegyen állni, mit tudom én, hány ezer évig. Én másfél órát nem mindig tudok végigülni japa időben, és hogy nem, valószínűleg én ezt nem tudnám megcsinálni. És Hiranyakasiput úgy fogadjuk el, mint egy démon, és akkor ő egy ilyen negatív hős, de nem mégis képes volt. Szóval más kor szellem, és ugyanakkor nekem, ami egy ilyen pozitívum Hiranyakasipu van, hogy ugyanaz a kitartás, ugyanaz az energia, amit belefektetett, hát sajnos nem a megfelelő dologba, akkor nekünk ugyanilyen elszántan kell a lelki életünket gyakorolni. És hogy Hiranyakasipu elérte az eredményt, hogy mi is elfogjuk, csak más lesz az eredmény. És általában sajnos a démonoknak a célja az, hogyha egy félistent imádnak, hogy ennek a félistennek a helyébe lépjenek. Erre több példát láthatunk a világ történelemben. Hiranyakasipu egy híres, és ő ugye haladatlan akart lenni, és ő akart lenni az Úr az univerzumban. És ezért vállalta ezeket a lemondásokat. És És Brahma meg is adta, ő halhatatlan akar lenni, de Brahma mondta neki, hogy én nem tudok neked ilyen állást adni, mert én sem vagyok halhatatlan. Ugyanakkor akkor kapta ezt, hogy ugye nem lehetett megvonni kint, bent, fönt, lent. Itt még ugyan nem tartunk a történetben, de hogy szerintem ezt mindenki ismeri. És sok ilyen példa van, például Vrikász úr a Krisna könyvben. A Krisna völgyi bakták a Krisna völgyben olvasták, szerintem. És hogy a Krisna könyvben van, az a Srimad Bhágavatamban. És Vrika is úgy volt ezzel a történettel, hogy akart egy akart egy áldást, és nem tudta, de nem tudta, hogy melyik félistenhez forduljon a három nagy közül, ugye Brahma, Vishnu és Shiva. Villámligára már esik az eső, meg és az nem segít sajnos. És akkor pont hogy nem arra járt Narada Muni, rá egyáltalán nem jellemző módon. Amikor ilyen nagy dolgok történnek, valahogy mindig feltűnik Narada, azt már megfigyeltem így az idők során. És akkor Vrikász úr elmesélte neki, hogy van neki ez a nehézsége, hogy nem tudja, hogy kihez forduljon most ezzel a dologgal. És Narada mondta, hogy hát gondolkodott magában, hogy ő biztos nem fog Vishnuhoz fordulni, valószínűleg Brahmához sem, mert a démon éppen ezért a tudatlanság kötőreiben van, az hat rá leginkább. És akkor ugyebár az Úr Shiva a tudatlanság kötőereinek az irányítója, vagy a felvigyázója. És akkor mondta neki Narada, hogy fordulj te is az Úr Shivához, mint ahogy Rávana csinálta és Bánászura, és akkor ő majd biztos meg fogja neked adni ezt az áldást. És akkor mondta Vrikász úr, hogy ez végre egy használható dolog, akkor ezen a vonalon érdemes elindulni, és akkor nagy lemondásokat végzett, a saját test részeit ajánlotta az áldozati tűzbe, és az volt a cél, hogy személyesen találkozzon az Úr Shivával, és imádta, ott volt egy ilyen Shivalingam, imádta, de nem hitt abban, hogy ez ilyen nagyon démonikus volt, nem hitt abban, hogy a Murti az ugyan hogy egyenlő az imádott istenséggel, ezért mindenképpen személyesen akar találkozni. És már 7 napja végezte ezeket az áldozatokat, de nem jelent meg az Úr Shiva, és akkor gondolta, hogy akkor tegyük fel mindent egy lapra, és akkor le akarta vágni a fejét, hogy azt ajánlja a tűzbe. Amit mondjuk nem tudok elképzelni, hogy vitelez ki valaki, de ugye ez áll a Szentírásban, és akkor elment megfürdeni egy közeli szent tóban, és azonnal neki, amikor végzett, akkor neki állt, hogy levágja a fejét. De az Úr Shiva az iránta érzett könyörületből, mert ugye ő a legnagyobb Vaisnava, és a Vaisnaváknak a nagyon nagy, vagy nagyon jellemző tulajdonsága a kegyesség, a könyörület. És akkor ott megjelent az Úr Shiva, és mondta neki, hogy állj meg, Vrika, nem kell levágnod a fejed. Nagyon nagy nehézségeket vált, hogy elégedetté tegyél engem. Ezért bármit kérsz, én megadom neked, nem kell levágni a fejed. És akkor megérintette, vagy hát ugye megállította a kezét, és ahogy megérintette az Úr Shiva, akkor az összes testén található seb így begyógyult. És akkor mondta Vrikász úr, hogy de jó, akkor megkapom az áldást, és akkor mondta, hogy én azt szeretném azt az áldást, hogy bárki ennek megérintem a fejét, annak azonnal törjön darabokra a feje. És hát az Úr Shiva nem tehetett mást, megígérte így vaktában, hogy minden áldás meg fog adni neki, bármit is kérjen. És akkor kénytelen volt, bár látta, hogy ebből jó, sok jó nem sült ki, mert átlátta a helyzetet, de kénytelen volt, és akkor megáldotta Vrikász urát, aki, ahogy általában a démonok, egyből az áldás adó ellen akarta fordítani, mert nagyon megtetszett neki Góri, az Úr Shivának a hitvese, ugye Parvati Dévi. És akkor Hát az Úr Síva elkezdett menekülni, mert ez egy nagyon hatalmas áldás volt, ennek ő se tudott ellenállni. És akkor ment az összes nagyhatalma félistenhez, de mindenki közömbös volt ezzel a dologgal kapcsolatban, és akkor így kergetőztek így az univerzumban egyre feljebb. Akkor mentek Brahmához, Indrához, mindenkihez, de senki nem segített az Úr Sivának. És akkor végén Svétadvipára ment az Úr Síva, mert az túl van az anyagi kötőerőkön, az a lelki világhoz tartozik, ott él az Úr Visnu. És akkor Visnunál keresett menedéket, mondta, hogy kedves Uram, nagyon nagy bajban vagyok, kérlek segíts, hogy ezt a bakták általában szokták. És akkor Visnu egyben átlett a helyzetet, gyorsan felvette egy brahmacsárinak az alakját, és akkor oda állt Vrikász úr elé, és mondta neki, hogy állj meg, Vrika, én egy brahmacsári vagyok, szeretnék kérni tőled valamit, vagy hogy szeretnék adományt kérni. És mondta Vrikász úr, hát hagyj engem most, kérlek, kedves brahmacsári, nekem van dolgom, meg kell adnom az Úr Sivát. És akkor mondta neki a brahmacsári, hogy hát te biztos, hogy nem tudod megölni az Úr Sivát, hiszen ő nagyon nagy hatalmú félisten, szinte már Visnu, szóval, hogy te nem tudod ezt megcsinálni. Akkor mondta, hogy dehogy nem, hát most kaptam tőle egy áldást, hogy bárkinek megérintem a fejét, akkor annak széttörik apró darabokra. És mondta a brahmacsári formáját felvett Úr Visnu, hogy hát ez biztos, hogy nem igaz, tudod, mióta az Úr Síva részt vett az apósának ünnepségén, Daksának az ünnepségén, azóta nem teljesen beszámítható, mert ott megátkozta Daksa őt, hogy legyen pisácsa, ilyen szellem, és akkor azóta valami nem stimmel vele, úgyhogy biztos, hogy ez nem igaz. És akkor hát mondta Vrikász úr, de akkor már egy picit elbizonytalanodott, mondta, hogy hát ez nem lehet, hát nem verná át engem. Mondta neki az Úr Visnu, hogy hát egy mondja van ennek, hogy kiderítsük, hogyha a saját fejedet megpróbálnád megérinteni, és akkor hát a démonok nem túl okosak. És akkor egyből az volt a reakció, hát persze, működik ez. És akkor bum, és megoldódott a probléma. Szóval a démonok nagyon hálátlanok, és igazából Prabhupád a tegnapi magyarázatban mondta is, hogy is mondta. Igen. Gyerek van. Igen. Hogy a rákszaszák és a démonok a különféle félisteneket imádják, például az Úr Brahmát és az Úr Sivát, annak érdekében, hogy a félistenek helyére kerüljenek. És nem az, amit kerestem, de mindegy, szóval, hogy a démonok azok nagyon, nagyon hálátlanok, és az a helyzet, hogy igen, szóval, hogy ez egy általános, a démon az nem feltétlenül egy fajt jelöl, hanem egy mentalitást, és vannak olyan emberek, akik a félisteneket imádják különféle anyagi haszonért cserébe, és ő, hát ezt a dolgot Krisna a Bhagavad Gita-ba több helyen is elítéli, a negyedik fejezetbe is, meg a hetedikbe is. És azt mondja, hogy Kámaisz, Taisz, Tair, Hitagyaná, Rapadjanté, Nyadévatá, Tamtam, Niam, Ásztája, Rakritján, Niam, Ásztája. Akiket az anyagi vágyak megfosztottak értelmüktől, meghódolnak a félistenek előtt, és követik a saját természetük szerint kiszabott imádat szabályokat. És Prabhupád itt a magyarázatban több érdekes dolgot mond, vagy ilyen nagyon... Nekem az nagyon érdekes, hogy Krisna ilyen vehemensen támadja a félisten imádatot. Eleve a Védákban van ez leírva, és hogy Krisnától jön, és akkor ez egy kicsit nekem furcsa volt. Aztán ahogy Prabhupád magyarázza, összeáll a kép. Prabhupád mondja, hogy a lelki ítélő képességüket elvesztett nem túlzottan intelligens emberek, anyagi vágyaik azonnali teljesülésének reményében a félisteneknél keresnek menedéket. Ezek az emberek általában nem fordulnak az Istenség legfelsőbb személyiségéhez, mert az alacsonyabb rendű kötődők, a tudatlanság és a szenvedély tartják fogva őket, így a különféle félisteneket imádják, és az imádat előírásszerű követése elégedetté teszi őket. És akkor itt, amikor ezt olvastam, akkor úgy kezdett derengeni. Itt három fő pont van, hogy egyrészt az anyagi vágyaikat akarják kielégíteni ezek az emberek. És hát tudjuk, hogy az élet célja nem ez. Mert az érzékkielégítés, az csak érzékkielégítés szül, és annak gyakorlatilag soha nem lesz vége. Aztán a másik, hogy az a baj, hogyha ezek az emberek a tudatlanság és a szenvedély kötő erejében vannak, és igazából nem érdekli őket, hogy véget vessenek az anyagi létezésnek. És soha nem fordulnak Krisna felé, az Istenség legfelső személyisége felé. És elégedettek ezzel az imádattal, amit végeznek úgy. Ezt gyakran látjuk így az indiai testű lelkek. Sokszor vonzódnak itt csak, amikor ide jönnek hozzánk is, nem is nagyon tudják, hogy ki van az oltáron, vagy hogy mi történik itt, de bedobnak egy kis laksmit az adományosba, itt imádkoznak egy picit, aztán elmennek, és úgy nekik ennyi volt, és akkor kérnek valami anyagi dolgot, vagy ilyesmik, és nem kezdik el énekelni a Hare Krisnát, nem kezdik el olvasni a Srimad Bhagavatamot, vagy bármi egyéb lelki folyamat, csak valami anyagi dolog. Aztán az a szerencséjük, hogy itt Dajani Tervizsai Gorangáról van szó, és ők ebbe belekapaszkodnak, pláne az Úr Nityananda. De akinek nincs ilyen szerencséje, abból azoknak komolyabb problémái lehetnek hosszú távon. És ami a fő probléma, hogy ezek ugye a félistenek, azok ugyanúgy testet töltött lelkek, mint az egyszerű emberek, vagy az állatok. Csak mivel nagyon fontos szerepet játszanak az univerzum irányításában, így különböző ilyen természetfeletti képességekkel rendelkeznek, és ezáltal úgy kitűnnek az átlagból, vagy úgy. De ugyanakkor az ő életük is, bár hosszabb, mint az embereké, de előbb-utóbb véget fog érni. És ahogy az ő életüknek előbb-utóbb vége lesz, átmenetik az áldásaik, és azok is, akiket megáldanak. Szóval a valódi problémát nem tudják megoldani, és egy hosszú távú valódi eredményt nem tudnak nyújtani. Ugyanakkor a bakták nem imádják általában a félisteneket. Más nem úgy, mint mondjuk, ahogy az Úr Sivát imádjuk a Krisna völgyben, mint Gópésvar Mahadév, mint a legnagyobb bakta, és egy tiszta Vaisnava, de vagy mondjuk az Úr Ganésát, akit Indiában sok templomban imádnak, az Úr Vishnu templomaiban. Ő eltávolítja az akadályokat a lelki élet gyakorlóinak útjából, de nem anyagi haszonért cserébe. Látjuk, még a gópik is imádták Katyajáni Dévit, hogy Krisna lehessen a férjük, szóval. De nem azért, hogy az érzékeiket kielégítsék, hanem hogy Krisnát tudják szolgálni, és örömet tudjanak neki okozni. Szóval a tiszta bakták tudják, hogy Krisna mindennek a mestere, és hogy igazából szüksége van valamire, akkor mivel ő mindennek a forrása, a félisteneknek is, akkor érdemesebb egyből hozzáforduljuk, mert akkor mindent megkaphatnak. Amúgy a bakták általában nem vágynak semmi anyagira, de ha mégis, akkor bihisznek abban, hogy az Krisna úgyis meg fogja adni, így nincs szükség a félistenek imádatára. És a bakták tudják ezt, és nincs is ezzel semmi baj. Chaitanya Charitamritában olvashatjuk, Ékali Ishvara Krisna Árasava Britya. Tehát Krisna az egyetlen úr, és mindenki szolga. A félistenek is csak az ő szolgái, az ő úgymond az ő testének a különböző testrészei. És mint bakták, nekünk az a dolgunk, hogy Krisnára bízzuk magunkat, és őt szolgáljuk ezzel, mind a lelki, mind az anyagi szükségleteink rendezve lesznek, úgymond. És igen, szóval még a lélek, azt hiszem, hogy átugrottam a léleknek a témáját, ami azért viszonylag fontos. Pedig azt mondtam, hogy arról fogok beszélni. Igen. Szóval, ami a lélekre vonatkozóan, a lélek nem születik és nem hal meg. Hiranyakasipú se halt meg, mert képes volt a csontjaiban tartani az életerejét, és igazából, hogyha a csontjai is oda lettek volna, ő akkor se halt volna meg, hiszen lélek az, mint olvastam, nem ismer sem születés, sem halált. És ami nagyon ide vág szerintem, ennek a versnek a magyarázatában Prabhupád írja, hogy a test változásai nem befolyásolják a lelket. Szóval azért Hiranyakasipu testét komolyabb változások érték. És ugyanakkor a lélek az ugyanolyan maradt. Szóval amikor Brahma rá lökintette a szentelt vizet, akkor és visszakapta a testét, akkor semmi nem változott, se a mentalitása, se a hozzáállása, ő maradt. Ami mondjuk nem egy pozitív dolog, de ez nekünk jó, mert bizonyítja a lélek örökké való természetét. És igen, szóval igen, amit viszont, hogy a tudat, mindig ez egy ilyen alappredikálási, úgymond probléma, hogy ezzel mindenki szembesül, hogy jó, van lélek, de ezt most hogyan bizonyítod? Én meg azt mondom, hogy tudom én, léteznek egyszarvúak, bizonyíts be. És ez nagyon egyszerű példát ad nekünk Prabhupád, amit én mindig használok, és nagyon jól működik, mert teljesen logikus és világos, hogy ugyan a lelket nem tudjuk tapasztalni, mert egyrészt atomnyi méretű, másrészt lelki, szóval azt, ami anyagi érzékeinkkel nem tudjuk felfogni. Ugyanakkor viszont a tudat az bizonyítja a léleknek a jelenlétét. Ahogy mondjuk a virág illata bizonyítja, hogy ott van a virág, még ha nem is látjuk a virágot, abból tudunk következtetni. És szóval a tudat az a léleknek a szimptomája, a lélek tünete. És ugye a léleknek van tudata, ami alapján lehet őt azonosítani, vagy tapasztalni, közvetve. Ugyanakkor a lélek tudata az különbözik a legfelsőbbnek a tudatától, mert hát elég egyértelmű, szóval a legfelsőbb tudat az mindenről tudatos. Még mi parányi lelkek nem vagyunk mindenről tudatosak, ezt most a saját bőrömön tapasztalom, ahogy készültem a leckére. Hát mondom, én mit fogok itt mondani, nem sok mindent tudok, szóval, de na mindegy, szóval ez. És de ugyanakkor nincs baj, mert ugye elfeledkezünk, a lélek az feledékeny, így feltételek között állapodni, és elfelejtjük, hogy Krisna a mi urunk, de ő kedvesen ezt nem hagyja annyiban. És akkor elküldi a tiszta baktáit, kinyilatkoztatja a szentírásokat, elküldi a tiszta baktáit a kinyilatkoztatott szentírásokkal, és így kiment bennünket ebből a helyzetből, úgy segít emlékezni, mint a amnéziások. De nem emlékeznek semmire, de hogyha elviszik bizonyos helyekre őket, vagy meghallanak egy dalból egy részletet, vagy megérkeznek egy illatot, akkor lehet, hogy beugranak nekik dolgok. És ugyanúgy vagyunk mi is, hogy nem emlékszünk semmire, de ahogy olvassuk ezeket a könyveket, és hallunk a tiszta baktáktól, akik emlékeznek, vagy hát sose felejtették el a dolgokat, és énekeljük az Úr Szent nevét, akkor egy idő után így be fog ugrani, és rá fogunk jönni, hogy azt a mindenit. És én most már tudom, hogy ki vagyok. És ez a célunk végül, hogy összekapcsoljuk a saját feltételekhez kötött parányi tudatunkat a legfelsőbb Úr végtelen tudatával. És amikor ezt az állapotot elérjük, akkor vagyunk a természetes helyzetünkben. És akkor már nem érdekelnek a félistenek, nem érdekel minket a jóga, meg semmi, csak Krisnát szolgálni. Hát, úgy én körülbelül ennyit, nem hogy gondoltam mondani, de ennyit tudok. Szóval, hogyha esetleg van kiavítás, felháborodás, egyéb dolgok, kérdés esetleg, a legkevésbé kérdés, akkor állok előbe.
Hogy használtad ezt az érvet a lélek létezéssel, és a Prabhupád is a magyarázatban, hogy láthatjuk, hogy Hiranyagasipunak a csontjaiban maradt az életereje, és akkor ez bizonyítja, hogy az élőlény az nem azonos a testével, de vannak szellemi irányzatok, akik azt tanítják, hogy a lélek nem létezik, és az élőlény azonos a testével, és például azért nem szabad azokban a szellemi irányzatokban hamvasztani. Mert azt mondják, hogy akkor a csont megmarad, abból a Jóisten akkor a végítéletkor újra tudja a minket teremteni, mert olyan más vagyunk. De hogyha esetleg a test már megszűnne, akkor meg nem. De hát, hogy mégis Hiranyagkasipu ott volt a csontvezető, és akkor abból, ahogy láthatjuk, a Brahma őt újra tudta teremteni, mert még meg volt. Szóval még úgy életben volt, hogy mit mondhatnánk erre az érre.
Mit is mondhatnánk erre az érre? Hát nekem az első gondolatom egyből volt, az nagyon materiális és egyáltalán semmi filozófia, hogy a csontok, hogyha nagyon sokáig kell várni a feltámadásra, azok is elkorhadnak előbb-utóbb, szóval akkor nincs az Istennek, mint feltámasztani. Ez egy sima, egyszerű fizikai dolog, ez még nem kell teológia. Szóval, hogy Szent Atanász ókeresztény vértanút eltemették, és nem maradnak meg a csontjai, már pedig nem maradnak, mert ugyebár csak bizonyos körülmények között maradnak fenn a csontok, akkor Szent Atanász megnézhetné magát, ha lenne mivel, mert akkor nem tudja feltámasztani az Úr. Szóval én most annyira nem mennék bele a filozófiába, ez nekem egyértelmű. Bocsánat. Péter. Én amire gondolok, és kérem az egybegyűlt vaisnavokat, hogy javítsanak ki, ha tévedek. De azt gondolom, hogy itt a szamádi, az nem teljesen azt a szamádit jelenti, amit mondjuk mi értünk szamádi alatt, hanem egy nagyon mély elmerülést vagy ragaszkodást. Szóval vannak ilyen, úgymond, anyagi szamádik. Például, hogyha mondjuk valaki nagyon éhes, akkor nem tud semmi másra gondolni, csak arra, hogy éhes, és minden más kitörlődik, és csak ilyen csőlátás lesz. És csak úgy a prasádam lebeg a szem előtt, és Hiranyagkasipunak a haragja, ami amúgy rossz tanácsadó, és egy csomó ilyen anyagi, főleg a harag, hogy el akarta pusztítani Visnut, és hatalmat akart, ez annyira befette a tudatát, hogy semmi más nem érdekelte, csak ez. És én azt gondolom, hogy ez a szamádi inkább ezt jelentheti, mint a transznak azt a magasztos állapotát, amiről mondjuk az ácsárják írnak, vagy mondjuk amit a jogik elérnek a különböző ilyen gyakorlatok által. Én ezt gondolom válasznak erre a kérdésre. Kornitáj Prabhu?
Hát először is szeretném azt mondani, hogy nagyon jól tartottam azt, hogy a lélekről beszéltem, mert valószínűleg Prabhupád is hasonló módon beszélget egy hosszabb előadást, de igen, említi Jézus Krisztust, említ másokat, de látható, hogy a leckén utána rátér arra, ami a alapvető tudás, ahonnan aztán Krisna felé lehet fordulni, hogy a lélek örök, és hogy Ugye látok, hogy különféle prédikálási technológiák, vagy stratégiák vannak, és van az egyik, amikor ugye bakta, de megtanul a régészetet, vagy megtanul a biológiát, és akkor kiáll, és akkor az úgynevezett anyagi tudománnyal áll ki a nagy közönség elé, hogy vajon ez úgy hogyan használható, úgy megfelelő egyensúlyban, hogy ez valóban abba az irányba vigye az embereket, hogy most iránk legyenek kíváncsiak, nem pedig arra a csalra, hogy most régészet van, vagy biológia van, vagy tetszhalál van, vagy ilyen. Mit mondanám?
Alapvetően két dolog jut eszembe. Az első az, amit Prabhupád sokszor mondott, és amit anyukám sokszor alkalmazott, hogyha rossz ízű orvoság van, akkor az valami édes dologba kell beletenni. És akkor anyukám ezt ilyen összetört a gyógyszert, összekevert a cukorra, és hoppá a gyuriba. És akkor az nagyon-nagyon jól működött. Én is meggyógyultam, és még nem is kellett hisztizni, meg ilyesmi, és ő se borult ki. És Prabhupád is ezt mondta, nem emlékszem, hogy hol olvastam, de hogyha valami kellemet, orvosságot veszünk be, akkor kell valami édes dolog. És mondjuk, és Rupa Goszvámi meg a kandis cukor és a sárgaságos példáját hozza, amit minden ismerünk. Szóval először keserű, de aztán majd édes lesz, amikor gyógyulunk. És egy abaktának a Krisna tudat, az úgy nem tud valamit kezdeni, mert azt látja, hogy ez tele van lemondással, és annyi minden, és fura emberek fura ruhába táncolnak innen az utcán. Az is fura, csak olyan, nem, ez nem érdekel. És akkor van, akinek meg olyan az elméje, hogy mondjuk vonzódik a tudományhoz. És akkor, amit még Druta Karma Prabhu is nagyon szépen csinál, hogy belebugyolálja ebbe a tudományos köntösbe a Krisna tudat filozófiáját, hogy nagyon sokszor ember legyen a talpán, aki kihámozza belőle. Ugyanakkor a végén, hogyha megnézzük a könyveit, mondjuk én egy darab könyvét olvastam, ez az úgy van felépítve, hogy nagyon sokáig azt gondolod, hogy ez egy tudományos könyv, mert csak hozza fel ezeket a eseteket, leleteket pontosan. Aztán elkezd olyan példákat hozni, amikor bakták tartanak előadásokat a témában, ahol már így megjelenik a Krisna tudat, az elkezd Prabhupád leckéi és beszélgetései megjelennek, amik már elég konkrétak, és akkor a végén konklúzióként úgy hozza le, hogy ez a akkor a Krisna tudat a lényeg, és ez a megoldás. És mert ez pontosan azt csinálja, amit a védák, hogy az elején mindenféle áldozatokat kell csinálni, adományozni kell jó vagy gyakorlatokat, és akkor jó lesz neked. És növeli a hitet, és a végén meg ott van, hogy odaadó szolgálatot kell végezni. És ez is tág spektrum. Ugyanígy szerintem ez is így működik, hogy először hitet ébresztünk személyesen, hogy na ez egy jó arc, ez nem beszél a levegőbe. És akkor, amikor ez megvan, akkor egyszer csak akkor erről igazat mond, akkor hát mi az a másik? Te mit csinálsz, mi is vagy te ilyen Krisnás? És ez mit jelent? És akkor bejön a képbe ez a dolog. Én azt hiszem, hogy ez nagyon óvatosnak kell lenni, és hát személyesnek, hogy ki az, ami mennyit bír elfogadni. De ez a bebugyolálás, ami működik. És ez nagyon, nagyon tanultnak, meg műveltnek kell lenni, hogy ezt tudja valaki csinálni. Szóval Druta Karma Prabhu, amit csinál, az nagyon, nekem nagyon szimpatikus. Általában a könyveiből nem sokat értek, de ezt nagyon szeretem olvasni, mert nagyon nagy íz jön belőle, hogy úgy összerakja ezt a dolgot. Van Prabhu?
Ezzel kapcsolatban jutott csak eszembe az a Prabhupádi példa, hogy kétféle kirtan van ami az Ura dicsőítés, valami az anyagi világot gyalázza, vagy mutatja be, hogy milyen borzasztó, és lehet, hogy akkor egy bakterem azt a kirtant fejezi vagy fekteti a hangsúlyt, azt énekli, ami csak azokat a csaló és a Krisna tudat konklúzióival opponáló tanításokat mutatja be, hogy mennyire hibásak, amik elválasztják az embereket a Krisna tudattól. Tehát igen, lehet, hogy tudtak annak, amik az előadásainak a nagy részében, vagy a könyveiben nem közvetlenül a Krisna tudatról beszél, de megmutatja az embereknek, hogy becsapták őket, és hogy azok a hiteik, amelyeket a modern tudományba fektetnek, azok mennyire megalapozatlanok. És akkor, hogyha az ledől, akkor majd lehet beszélni a Krisna tudattól. Tehát Prabhupádnak mind a kettő kirtan volt. Mind a kettő fontos volt.
Még valami esetleg?
Oké.
Akkor Grantanán Simad Bhagavatam ki.
Kijáj!
Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj! Kijáj!